Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárunk első verszakának éneklésével kezdjük el ezt a mai istentiszteletet. A 130. Zsoltár első verszakát énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen, ez síralmas mélységből hallgass meg, Úristen! Foglaljuk el a helyünket, és a 254. dicséretünk tovább éneklésével dicsérjük Urunkat, tehát a 254. számú énekünket énekeljük el, az első 5 verszakát. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom, és minden oltalmamat.
Az Isten félő emberek körül jár. Az Istentől azért ki oltalmat vár. Utaiban mindenütt az nagy jól jár. Segítségül azért Isten hívjátok, ő jó voltát kóstoljátok, lássátok. Igen, nagy jó, azt bizonnyal tudjátok. Benne bízó emberek mi
a mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Kedves testvérek, most együtt figyelmesen hallgassuk meg Isten igéjét egy ószövetségi próféta könyvéből, Ézsdrás könyvének az első fejezetét olvasom. A fejezet címe így szól, Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában lévő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az Úr házának az edényeit, amelyeket Nabukadnezár vitt el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sésbatszárnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk, 30 aranytál, 1000 ezüst tál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 másodrendű ezüst serleg és 1000 más edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitte Sésbatszár, amikor a foglyok elmentek Babilonból és Jeruzsálembe. Isten tegye áldottá az ő igéjét, ami számunkra, legyen fülünk meghallani ma is az ő üzenetét, és aztán az előttünk álló hétköznapokon megcselekedni is azt. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Hálás a mi szívünk, mennyei atyánk, hogy vasárnapról vasárnapra egyben lehetünk, egy ilyen nagyobb családi közösségben, hallgatva, figyelve a te szavadra. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy időről időre szólsz hozzánk, naponként olvashatjuk a te igédet, forgathatjuk a Szentírást. Úgy kérünk most téged, Urunk, hogy hadd figyeljünk, hadd figyelhessünk, hadd legyen fülünk meghallani a te igédet, a te szavadat, üzenetedet. Kérünk, kegyelmezz nekünk a te szent fiadért, Jézus Krisztusért, könyörülj meg rajtunk, áld meg a te igédet, ajándékozz meg vele minket. Kérünk téged, atyánk, hogy adj az ige hirdető szájába tőled jövő szavakat, gondolatokat, és adj nekünk nyitott szívet. Segíts abban, hogy a mi gondolataink ne másfele járjanak, hanem koncentráljanak a te beszédedre. Áldj meg bennünket Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Kedves testvérek, az ige meghallására készülve a 425. dicséretünk első két verszakait énekeljük el. A 425. dicséretünket énekeljük tehát első két verszakával. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent nevedet, mert mindenható vagy, és örök szereted.
Jöjjetek, kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, mely az ószövetségi fejezet mellett Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele a 3. fejezetéből, a 16. versből hangzik még hozzánk. Ez utóbbit olvasom most, tehát Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 3. fejezetéből a 16. verset. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Ezekben a hetekben, tudjuk talán mindnyájan, teljesen felújítjuk a templomunkat. Reméljük azt, hogy olyan szép lesz, hogy szinte rá sem fogunk ismerni. Közben imádságainknak visszatérő, de a beszélgetéseinknek is egyre gyakoribb témája, hogyan tovább? Merre akar Isten bennünket vezetni? Gyarapodhatunk-e új templom résszel a meglévő telkünkön, vagy belevághatunk valahol máshol teljesen új templom és gyülekezeti ház építésébe? Mi az Isten akarata? Mire adja az áldását? És íme, akik a Bibliaolvasó kalauz alapján olvassuk naponként Isten beszédét, templomépítésről szóló ószövetségi könyvben mélyedhetünk el, éppen mostanában. Ennek, azaz Esdrás könyvének hallottuk először az első fejezetét. Mire akar vajon Isten tanítani bennünket ebből a mostani helyzetünkben, ezáltal az ige szakasz által? Először is fedezzük fel, hogy tulajdonképpen Esdrás könyve első fejezetében nem csak egy templom építéséről van szó, nem csak a jeruzsálemi templom építéséről, arról is, de ezen kívül még sok-sok templom építésről, templomokról, melyek az emberi szívekben, életekben épülnek, melyek a Szentlélek templomai. Ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Hát gondoljunk csak a felolvasott fejezetre Esdrás könyvéből. Jeruzsálemben épülnie kell, épülnie lehet az új templomnak. De miért épülhet? Azért, mert Isten megadta népének az újrakezdés lehetőségét. Annak a népnek, melynek szinte valamennyi királya kemény nyakú és makacs volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez, az Úrhoz. Krónikák második könyvében olvashatjuk ezeket a szavakat, és a következőket is, a vallási élet vezetői is, de a nép is egyre hűtlenebbekké lettek. Isten iránt, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az úrházát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene, az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és az ő lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették Isten kijelentését. Méltán csapott hát magasra az Úr haragja népe ellen. Többé már nem volt mentség és gyógyulás. Az Ószövetségből megtudhatjuk azt is, hogy Isten ítéletének végrehajtója a babiloni birodalom volt. Megszállták Júdát, a fővárost, Jeruzsálemet is. A lakosság nagyobb részét deportálták. Fogolyként hajtották el őket szülőföldjükről Babilóniába. A városokat felégették, elpusztították, és nem kímélték a jeruzsálemi templomot sem. A felszerelését, a szent edényeket, szent tárgyakat, a templomi kincseket is elvitték magukkal Babilóniába. Azonban Jeremiás prófétán keresztül ilyet üzent Isten az ő népének. Azt is mondhatnám, ilyet is üzent. Majd, ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Isten nem vetette el tehát teljesen hűtlen népét, nem törölte el őket a föld színéről. Megtehette volna pedig ezt is. Ehelyett elkezdte egyengetni számukra a hazatérés útját Jeruzsálembe, mindenek előtt azonban saját magához. Hogyan is vallott a 90. Zsoltár írója? Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Igen, egyengette Isten az utat népe számára haza ebbe a hajlékba. A templom is ezért épülhetett meg újra. Azért, hogy benne sokan hazatalálhassanak haza Istenhez. És milyen jó lenne, hogyha a mi templomunkban is, amely most megszépül, megújul, sokan hazatalálhatnának Istenhez. Imádkozzunk ezért, testvérek. Imádkozzunk azért, hogy mi magunk is ne csak gyönyörködjünk majd a megújult templomunkban. Szabad abban is gyönyörködni, legfőképpen hálát adni és magasztalni érte az Urat. De könyörögjünk azért, hogy sokan eljuthassanak abban a templomban egészen odáig, hogy elsősorban már magában az Úrban gyönyörködnek. Imádkozzunk azért, hogy az Úr közelségében mi magunk is templommá váljunk. Hogy Isten lelke egyre inkább otthon lehessen a szívünkben, az életünkben. A második üzenet, gondolat erre a mai istentiszteletre ebből az ige szakaszból, az így hangzik, a külső, de a belső templom építése is közösségben mehet végbe. Még Círus, perzsa király is a következőket íratta le rendeletében. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istenének az Úrnak a házát. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal, az Isten jeruzsálemi háza számára. Sorakozzanak fel tehát a nagy ügy mögé, kiki oly módon, ahogyan arra lehetősége van. De hogy így legyen, hogy felsorakozzanak mindnyájan, ahhoz vajon elég Dáriusz rendelete? Királyi rendelet volt ugyan. De hát tudunk mi arról is, hogy mégsem tért mindenki haza Babilóniából. Hiszen voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ők már felépítették az életüket ott idegen földön úgy, hogy már nem szívesen kezdenék előről, még hogyha a szülőföldjükön tehetnék is ezt. Valami több is szükséges hát a mozduláshoz. Nem elhanyagolható kérdés az, hogy sajátjuknak éltik-e a templom építést. Fontos-e, sőt a legfontosabbá válhat-e számukra a templom építés ügye? Közös céllá válhat ez? Végül is mi ad lendületet nekik? Erre is választott igénk. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az úrházát Jeruzsálemben. Isten tehát mindnyájuk elé ugyanazt a célt tűzi ki, és ez a közös cél kapcsolja össze, fűzi össze őket. Az ott lévők szívét a szívek ura hangolta egybe a közös feladat elvégzésére. De most aztán lehetne azt mondani, hogy de hát az én lelkemet még nem indította az Isten arra, hogy a felújítási munkákhoz kapcsolódó feladatokból kivegyem a részemet. Nem indította az Úristen az én lelkemet még arra, hogy munkatársaimnak, a szomszédaimnak beszéljek az Úr Jézus Krisztusról, hogy mit jelent vele élni. Nem indított még az Isten arra, hogy megszólítsam Isten tisztelet előtt vagy Isten tisztelet után azokat, akik újként jelentek meg a templomban. Nem indított arra, hogy valamit is tegyek azért, hogy minél többek szívek élete valóban a Szentlélek temploma legyen. És ezért nem mozdulok, és ezért nem szolgálok. Lehet, hogy így gondolkozunk. Akkor viszont próbáljunk meg most őszintén választ adni magunkban a következő kérdésekre. Miért jött Jézus Krisztus erre a világra? Mi a célja az isteni bátságműnek? Vagy úgy is kérdezhetném, mi végre váltott meg Isten a Krisztus által? Azért fontos ezt világosan látnunk, mert itt megrekedhet a hitben való életünk. Itt szokott kisiklani a hitünk. Hogyha azzal a döntő szándékkal tekintünk mi Jézus Krisztusra, és fogadjuk el mindazt, amit ő adhat, hogy most aztán olyan valakivel szövetkezhetem össze, olyan valakihez kapcsolhatom az életemet, aki segít abban, hogy minél könnyebben mehessek végig a földi élet útjain, és minél több sikerrel járhassak a magam dolgaiban. Sokszor szinte öntudatlanul is ilyen lelkület húzódik meg a hitünk mögött. Pedig Isten bizonyára nem azért bocsátotta meg a bűneinket Jézus Krisztus érdeméért, hogy továbbra is a magunk akarata szerint, a magunk erejéből, mindenek előtt személyes életcéljainkat tartva szem előtt folytassuk az életünket. Jézus Krisztus olyan emberekké akar tenni bennünket, akik őt uruknak ismerik el, nem csak a szájukkal, akik valóban követik őt, akik szolgálnak neki, akik teljes életüket és halálukat rendelkezésére bocsátják. Az ilyen ember élete viszont gyümölcstermő élet. Az ilyen ember hite tovább terjed másokra, és megsokszorozódik az emberek szívében. Az ilyen ember terjeszti maga körül az Isten országát, az Isten királyi uralmát. Valaki egyszer így határozta meg a hívő embert, hogy ki is a hívő ember. Olyan személy, aki megkönnyíti másoknak, hogy higgyenek Istenben. Követi ebben is Jézust, aki nem bizonygatta Istent, hanem elhozta, bemutatta őt. Akkor vagyunk mi keresztjének, hogyha Krisztust mutatjuk meg az embereknek. Krisztust, mint az emberi élet egyetlen megoldását, mint az életet megváltoztató és átformáló erőt. Viszont ez a közös cél bennünket is összekapcsol. Egy evangelizáción hangzott el a következő történet. Egyszer valakit igaztalanul és durván megszégyenített a főnöke. Ő duzzogva és sírva ment ki a mosdóba, és közben a főnökét szitta. Hirtelen azonban eszébe villant, kit is bántottak meg valójában. Az ő büszkeségét, hiúságát, önérzetét. De hiszen azóta, hogy ő Jézus Krisztusnak a tanítványa lett, ezeket az ellenségének tekinti, és ezek kaptak most egy pofont. Hát akkor kapjanak még egyet. És visszament a mosdóból be a főnökéhez, odaállt elé ezekkel a szavakkal. Bocsáss meg nekem, hogy éppen ilyen nehéz napodon okoztam neked bosszúságot. A főnöke csodálkozva nézett rá. Aztán egyszer csak könnyes lett a szeme, leültette a beosztottját, és aztán elmondta neki, hogy milyen súlyos családi gondokkal küzdő mostanában. A sértett pedig, a beosztott beszámolt arról, ezeket meghallgatva, hogy milyen erőt szokott ő kapni Jézus Krisztustól a saját terheinek a hordozásához. Barátság, majd pedig később lelki-testvéri kapcsolat lett ebből a beszélgetésből. Ehhez azonban a megbántott személynek félre kellett állni a szelíd Jézus elől, hogy a másik, azaz a főnöket találkozhasson azzal a Jézus Krisztussal, aki őt is nagyon szereti, és aki érte is adta az életét a golgotai kereszten. Védhette volna az igazát ez a beosztott, de ennél sokkal fontosabb volt neki az Isten dicsősége és a másik ember üdvössége. És így az Úr eszköze lehetett abban, hogy a főnöke életében, szívében is épülhessen a Szentlélek temploma. Azt olvastuk Esdrás könyvéből, hogy Júda és Benjámin családfői, meg a papok és léviták elindultak Jeruzsálembe felépíteni a templomot. Induljunk hát mi is a magunk Jeruzsálemébe, hogy általunk is épülhessenek a templomok. A Szentlélek temploma az emberi szívekben, a körülöttünk lévők életében, és a kőből épített templomunkban is ennek nyomán legyen gazdája egyre több feladatnak és szolgálatnak, hogy épülhessünk külsőleg is, és belsőleg, lelkileg is az Isten dicsőségére. Ámen. Négyszáznyolcvanadik dicséretünket keressük meg, és énekeljük e dicséretünk negyedik és ötödik verszakait, tehát 480-as énekünket keressük meg, énekeljük a negyedik és ötödik verszakokat. A negyedik verszaka így kezdődik. Ha templomban megjelenek, ahol összesereglenek, felséges neved imádói. Velük együtt fohászkodva úgy tetszik, mintha vígadva ott volnék, hol a menny lakói a te királyi székednek előtte letelepednek. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ma délelőtt is azért, hogy aki őszinte vágyakozó szívvel keres téged, az megtalál. Hiszen most is olvashattuk, hallhattuk erre vonatkozó ígéretedet. Köszönjük neked, hogy nem csak az ószövetségi népnek ígérted ezt, nem csak nekik üzented prófétádon keresztül, hanem bennünket is biztatsz így, hogy közeledjünk hozzád, hogy kiáltsunk hozzád, hogy szólítsunk meg téged imádságban. S ha ezt vágyakozó szívvel tesszük, akkor te nem hagyod imádságunkat válasz nélkül. Lehet, hogy másképpen válaszolsz, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy mint ahogy azt mi elvárnánk. De válaszolsz, és szeretnél bennünket abban a hitben és bizonyosságban is megerősíteni, hogy te mindig a javunkat akarod. Akkor is, amikor nem az elképzeléseink szerint reagálsz imádságunkra. Köszönjük neked, hogy biztosak lehetünk ebben, hogy te a téged szeretőknek mindig a javát munkálod. Biztosak lehetünk, hiszen egyszülött fiadat, a legdrágábbat adtad értünk, azért, hogy mi egyáltalán veled kapcsolatba kerülhessünk, azért, hogy nekünk megbocsáthass. Hát ha ennyire szeretsz bennünket, akkor valóban komolyan vehetjük azt, hogy te megajándékozni, meggazdagítani szeretnél bennünket. Még akkor is, amikor mi egy-egy történést úgy élünk meg, hogy szegényebbek lettünk, hogy elveszítettünk valamit. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azt szeretnéd, hogy isteni életednek a részesei legyünk. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen tudjuk ezt felfogni, megérteni, olyan nehezen hisszük mi ezt el. Nem merjük közel engedni a szívünkhöz ezt az üzenetet. Segíts, hogy most mégis úgy nyílhasson meg a szívünk előtted, hogy egészen átjárhassa a te szereteted, és hogy gyökeret verhessen a te szabad ígéreteid. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha Jézus Krisztust elfogadjuk mi is, Urunknak, megváltónknak, akkor adott szent lelkedet, és akkor a mi testünk a Szentlélek temploma lesz. Köszönjük, hogy bennünk is épülhet a templom, hogy te ezért mindent megtettél. Köszönjük, hogy arra is figyelmeztetsz bennünket, hogyha már bennünk épülhet a te templomod, akkor lépjünk tovább, és adjuk úgy oda magunkat neked, hogy eszközöd lehessünk a kezedben, hogy mások életében is épülhessen ez a templom. Urunk, kérünk téged, segíts ebben nekünk. Segíts nekünk abban, hogy a mindennapok eseményei, történései között hadd tudjunk mi mindig téged engedni előre, Úr Jézus Krisztus, mint ahogyan tette az a beosztott is, ott, amikor a főnökével összetűzése volt, utat engedett neked, a te szelídségednek, szeretetednek. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy mi is így tudjunk utat engedni, teret engedni neked. Köszönjük, hogy te kész vagy így megáldani az életünket. Segíts, hogy merjük magunkat egészen rád bízni, átadni neked. És köszönjük, hogy épülhet, szépülhet a kőből épített templom is. Kérünk, hogy te áld meg a további munkákat is. És imádkozunk most is azért, hogy gyülekezetünk jövőjét illetően, a külső építéssel kapcsolatban is, te vezess bennünket tovább is. Hadd ismerhessük föl akaratodat, hadd érthessük meg, hogy te milyen irányba akarsz bennünket továbbvinni. És megértve akaratodat, tudjunk mozdulni együtt, összefogva. Maradj velünk, kérünk így kegyelmeddel. Imádkozunk most hozzád, Urunk, betegjeinkért, azokért, akik kórházban voltak vagy vannak, de azokért is, akik otthon fekszenek betegágyon. Légy ott mellettük, légy támaszuk, segítsd őket, hogy rá tudjanak tekinteni, belé tudjanak kapaszkodni. Áld meg azokat is, akik ott állnak mellettük, akik segítik, gondozzák őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, most azokért is, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatra mellett kellett megállni. Urunk Istenünk, hisszük, hogy Te őket is számon tartod, hogy Te őket is szereted, és kérünk, hogy Te adj gyógyírt a sebükre, és kötözd be azokat. Segítsd őket, hogy gyermeki bizalommal tudjanak segítségül hívni a nyomorúság idején, hogy megtapasztalhassák szabadításodat, gyógyításodat, erődet, vígaszodat, békességedet, s hadd tudjanak téged dicsőíteni. Légy velük, kérünk így. Könyörülj meg egyházunkon s egész népünkön, hogy épülhessenek a templomok mindenhol, elsősorban a szívekben és az életekben a Szentlélek templomai. Segíts nekünk úgy helytállni ott, ahová állítottál bennünket, hogy valóban világosság lehessünk, és segítség ebben a körülöttünk lévők számára. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel várunk vissza mindenkit ma délután 4 órára, ide, az evangélikus templomba, szeretett vendégségre. Szeretett vendégségünkön az 1956-os forradalomra emlékezünk. Ebben segítségünkre lesz dr. Ladányi Sándor teológiai professzor, aki előadást tart közöttünk itt ezen a szeretett vendégségen. Köszönettel vesszük most is azt, hogyha a testvérek egy tányér süteménnyel hozzájárulnak a szeretett vendégséghez. Ugyancsak sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs előkészítő órát, 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Ezeket az alkalmakat otthon, tehát a saját gyülekezeti házunkban tartjuk meg. Hadd hirdessem azt a péntek esti bibliakörrel kapcsolatban, hogy most ezekben a hónapokban egyik hitvallásunkról, a Heidelbergi Kátéról van szó ezeken az alkalmakon, tehát annak kérdés feleletei kerülnek terítékre. Bátorítok és biztatok mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy jobban megismerhessük hitvallásunkat, amely egyházunknak is hitvallása így. Egy hét múlva vasárnap, ha Isten is éltet bennünket, természetesen megtartjuk Isten tiszteletünket, itt az evangélikus templomban, 8:30 kezdettel. Az Isten tisztelettel egy időben a karzaton a gyermekek számára tartunk foglalkozást. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy holnap este, tehát hétfő este az istentisztelet után 7:00 kezdettel presbiteri bibliaóra lesz, hiszen hónap harmadik hétfője következik. A közösség lesz a témája ennek a presbiteri bibliaórának, az Isten szent lelke, aki lakozást szeretne venni a szívünkben, most erről volt szó, vagy erről is volt szó, hogy a szívünk a Szentlélek temploma lehet. Ez a Szentlélek azonban összekapcsol bennünket, és így módon közösségé akar bennünket kovácsolni. Ilyenekről lesz tehát szó ezen a bibliaórán, sok szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt is, hogy a budaörsi általános iskolákban és az I.S. Gyula gimnáziumban is elkezdődött a hittanoktatás. Kérjük a testvéreket, hogy vigyük mi is ennek a hírét, és adjuk tovább szomszédoknak, ismerősöknek, munkatársaknak. A hittanórák időpontját és helyét megtudhatjuk azokról a plakátokról, amelyeket az iskolákban a hirdetőtáblákon elhelyeztünk. Illetve szívesen állunk mi is a testvérek rendelkezésére. Hirdetem most is azt, hogy az irat terjesztésünk az otthon maradt, de azért van lehetőség arra, hogy evangéliumi könyveket vásároljunk a csütörtöki bibliaóráinkon, melyre az irat terjesztő testvérünk ígérete szerint megpróbál eljönni, így tehát szívesen segít nekünk ott ezeken a csütörtöki bibliaóránkon. Hirdetem azt is, hogy a Reformátusok lapja legfrissebb számát elhoztuk ide, ez megtalálható a kijárat mellett. És nagy örömmel számolok be arról is, hogy az, hogy a templomunk megépül, megszépül és felújul, az már úgy is tapasztalható, hogyha elsétálunk a Klementis László utcába, és megállunk kívül, legalábbis, hogyha tovább haladunk a Nyár utca felé, akkor már észlelhető a változás, ugyanis az ólomüveg ablak már bekerült a helyére. Meg lehet csodálni, meg lehet nézni. Ezen kívül elkészültek a villanyszerelési munkák is. A vezetékek azok fent a mennyezeten futnak, és ezeket viszont egy gipszkarton álmennyezet takarja el, ez is elkészült, illetve folyamatban van az aljzatnak az elkészítése, így a betonozás, ezek a munkák vannak tehát most folyamatban. A csütörtöki bibliaóránkon az ott lévő testvérekkel beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha a templomunk tovább szépülhetne azáltal is, hogy a székeket is ki tudnánk cserélni. Tehát a meglévő általában sötétbarna székeket újra tudnánk cserélni. Azok a testvérek, akik ott voltak a bibliaórán, azok, én legalábbis azt tapasztaltam, hogy örültek ennek, és ők is úgy gondolták, hogy igen, nagyon jó lenne, hogyha megtörténne ez. És azt gondoltuk így többekkel beszélgetve, hogy mindenki megvásárolhatná tulajdonképpen a saját maga székét. Ez most nem azt jelenti, hogy külön-külön elmegyünk, és mindenki azt a széket, amelyik éppen megtetszik neki, megveszi, hanem szabad az elkövetkező vasárnapokon ide az úrasztalára a széknek az árát egy borítékban elhelyezni, tehát az, hogy megvehetjük a székünket, az ezt jelenti. 5000 forint az az ár, amelyre gondoltunk, hogy adományként el lehet ide helyezni egy borítékban. Kérjük, hogy erre a borítékra írják rá a testvérek azt, hogy szék, hogy tudjuk, hogy abból a pénzből széket vásárolhatunk. És így módon még szebb lesz majd a templomunk, hogyha minden elkészül. Az adakozás lehetőségét is említem, hirdetve, hogy az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 22.310 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk, két alkalommal is. Elbúcsúztunk Bauer Emiliától, aki 1919. június 2-án Budapesten született, és ez esztendő szeptember 23-án ugyancsak Budapesten hunyt el. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Barna Pétert is, aki 1976. július 6-án Budapesten született, és ez esztendő május 15-én Orkíván Spanyolországban hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet, erőt és vigaszt megszomorodott szívű testvéreinknek. Most pedig a 165. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 4., 5. és 6. verszakait. 165. dicséretünk 4. verszaka így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. Az utolsó, azaz 6. verszakát majd fennállva énekeljük. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, reménység szerint már délután a szeretett vendégségünkön is.